Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 348-as számú énekünknek első és második verszakát. A 348. számú dicséretünknek első verszaka így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Meg Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a János evangéliuma 14. fejezetében. Olvasok tehát Istennek ígéjét a János evangéliuma 14. fejezetéből. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre azt mondta: Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk az utat. Azt mondta neki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Azt mondta neki Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus így válaszolt: annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki látott engem, látta az atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt, azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az atyát, és más vígasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadja, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik és bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát többi engem, de ti megláttok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. Azt kérdezte tőle Júdás, de nem az Iskáriótes: Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak? Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A vígasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom. De nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen. Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Most mondtam meg nektek, mielőtt megtörténne, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme, noha fölöttem nincs semmi hatalma. Hanem azért, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nekem. Keljetek fel, menjünk el innen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 456. számú énekünknek mind a 4 versszaka eléneklésével. A 456-os számú énekünknek első versszaka így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Mennyei édes jó atyánk, köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket ezzel a nyugalom napjával, és erőt adtál nekünk ahhoz, hogy eljöhessünk a te házadba is, itt a közösségben, testvérekkel együtt dicsőíthessünk és magasztalhassunk téged. Olyan jó átélni és átérezni azt, hogy te szent vagy, és ebben a szentségben megtapasztalni a te szeretetedet és jóságodat, mely kiárad a mi életünkre, életünk minden napjára, pillanatára. Ezzel az erővel, ezzel a szeretettel, jósággal tudtunk munkálkodni az elmúlt héten is, a te dicsőségedre és egymás javára. Különböző feladatokat adtál nekünk, és mi igyekeztünk betölteni azokat akaratod szerint. Te látod, hogy ez igazán sikerült-e nekünk. Te látod azt is, hogy olykor meglankadtunk, megfáradtunk. De köszönjük, hogy minden megfáradásban és meglankadásban ott voltál, hogy tovább lendíts, hogy újra áraz a te lelkednek erejét, hogy kiemelj a mélységekből, letöröld a könnyeket, vigasztalj, bátoríts, és eltölts bizalommal a mi életünket. Köszönjük, hogy így voltál jelen egyen-egyenként mellettünk, de megáldottad közösségi életünket is, szeretteinket, családjainkat, munkatársainkat, gyülekezetünket, barátainkat. Áldott légy azért, hogy ő érettük is szüntelen tudtunk imádkozni, közben járni a te színed előtt. És áldunk azért, hogy nekünk egyetlen egy közben járunk, ami Urunk Jézus Krisztus szüntelen imádkozik érettünk, és ez a bizonyosság is ott lehet a mi szívünkben. Arra kérünk, hogy áld meg, szenteld meg ezt a mai Isten tiszteletünket is. Helyezd szívünkre a te ígédnek üzenetét, add, hogy megérthessük belőle azt, ami igazán nekünk szól, amivel indítani akarsz bennünket a tanítványság útján bizonságtételre. Fogadd kedvesen imádságunkat, éneklésünket, hálaadásunkat, és add meg mindenkinek az életében azt, hogy ne csupán szavakban, de szívünkben is egyre inkább megerősödjön a benned való hit és reménység. Így kérünk, szent lelked által légy közöttünk, és pecsételj el bennünket önmagad számára. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg imádságunk szavát. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 168-as számú énekünk mind a négy versszaka eléneklésével. A 168-as számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Thank you. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele, 13. fejezetének 13. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, a 13. fejezet 13. versét hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a mai nap pünkösd utáni vasárnapunk neve Szent Háromság vasárnapja. Nagyon jól tükrözte az énekválasztás is, és a mostani igeszakasz is azt, hogy ma Szent Háromság vasárnapja van. És most ezen a vasárnapon egy kicsit úgy érzem, hogy visszatekintünk erre az egész egyházi esztendőre, amely adventtel kezdődött el. Hadd vegyünk számot a mi életünkről, legyen egyfajta számadás ez. Vizsgáljuk meg mindazt, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az sokfajta ajándéka, gazdagsága hogyan nyilvánult meg a mi életünkben. Adventben arról az Atyáról gondolkodhatunk, aki a világ teremtése óta szeretett bennünket, és ezt a szeretetét karácsonykor egyetlen fiában, Jézus Krisztusban mutatta meg, aki megszületett. Aztán az istentiszteletek folyamán sokfajta történetek által, csodatú történetek által, meg sokfajta tanítás által láthattuk azt, hogy hogyan munkálkodott Jézus Krisztus ebben a földi világban. Láthattuk, hogy hogyan vonult be virágvasárnap Jeruzsálembe, nagypénteken hogyan halt meg, szállt alá poklokra, húsvétkor feltámadott, üdvösséget szerzett nekünk, 40 napon keresztül még itt maradt ebben a földi világban, áldozó csütörtökkor visszament a mennyek országába, hogy nekünk helyet készítsen. És aztán pünköskor kitöltetett a Szentlélek ajándéka, nem csupán akkor, de most itt, és pünkösd alkalmával is minden nap átélhetjük a léleknek ezt a fajta jelenlétét, amely kísér bennünket. Pál apostolnak áldás kívánása fogalmazódik meg ebben a most felolvasott ige szakaszban. Olyan áldást mond, amely időtálló és maradandó. És azt hiszem, hogy akkor érezhetjük át igazán Pál apostolnak ezt az áldását, ennek az áldásnak a mélységét, tartalmát, hogyha egy picit összehasonlítjuk a magunk emberi jókívánságaival. Annyiszor eltörpülnek a mi jókívánságaink, mert sok esetben még azt sem tudjuk, hogy mi az, ami jó lenne a másiknak. Milyen jót kívánhatnánk a másiknak az életére. Számadás ez. Visszatekintünk az elmúlt egyházi esztendőre. Azért tartom ezt fontosnak, mert ennek nyomán átélhetjük és megvizsgálhatjuk azt, hogy még hol vannak hiányaink a mi életünkben. Talán Jézus Krisztusnak a kegyelmét nem engedtük igazán közel önmagunkhoz. Talán az Atyának a szeretetét sem, hogy engedjem, hogy igazán szeressen, elhiggyem ezt neki. Vagy pedig lehet, hogy a Szentléleknek a közösségét nem tudtam igazán átélni. Azért fontos ez, mert hogyha mi magunk is ezt a fajta áldást szeretnénk mások számára tovább mondani, akkor ezt hitelesen csak úgy tudjuk megtenni, hogyha az Atyának a szeretetét, Jézus Krisztusnak a kegyelmét, meg a Szentléleknek a közösségét engedtem közel önmagamnak a szívéhez, lelkéhez. Áldásmondás. Ennek az áldásmondásnak a jelentése mindannyian tudjuk, hogy jót mondást, jó kívánságot jelent. Egy-egy búcsúzás alkalmával, vagy ünnepség alkalmával szoktunk jót kívánni a másiknak. Jó szerencsét, jó egészséget, siker, karriert, hosszú földi életet. És akkor, amikor ezt tesszük, akkor igazából ezzel valóban a jó szándékunkat akarjuk kifejezni a másik embernek az irányába. De mindannyian érezzük, hogy az emberi jó kívánság annyival kevesebb az isteni áldásmondásnál. Hadd nézzük hát meg egészen konkrétan, hogy milyen áldást fogalmaz meg Pál apostol ebben a most felolvasott igeszakaszban. Első renden ezt olvashatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme. Az Úr mindannyiunknak az életében jelen van egyfajta Úr. Mindannyian szolgálunk valami fajta Úrnak. Sok esetben Jézus Krisztusnak a szerepét átveszi valami más. A világ szolgálatába állhatunk. És engedjük, hogy a világ uralkodjék rajtunk. És akkor, amikor a világot mondom, akkor ezt a szónak a negatív tartalmával teszem. Hogy sok esetben az a világ az isteni rendtől elrugaszkodott, sok esetben olyasmit akar sugallni, ami nem biztos, hogy megegyezik az Úristennek az akaratával. Annyiszor észre sem vesszük, hogy mennyire fonák, és mennyire visszás az, amit a világ mondani, sugallni, hirdetni szeretne nekünk. Az a nagy veszélye, hogyha engedjük, hogy a világ uralkodjék rajtunk, hogy ennek nyomán hasonulhatunk ehhez a világhoz. Aztán ezen túlmenően uralkodhat rajtam egy személy is. Egy erős, domináns akaratú személy, aki úgy uralkodik rajtam, hogy én igazából az ő lényének csupán a meghosszabbított nyúlványa vagyok. Így alakulhatnak ki sok esetben a társfüggőségek is, hogy egyedül önmagamban nem tudok megállni, hanem annyira reászorulok a másik emberre, hogy én már nem vagyok egész lény, hanem a másik a maga képére próbál engem formálni. Vagy uralkodhatok én magam. Én leszek önmagamnak az ura. Hányszor halljuk azt, hogy valósítsd meg önmagadat. Megvan a hozzáértő ügyességed, eszed, ismered az eszközöket, tudod a célokat, tudod, hogy mifelé haladsz. Nem kell neked rászorulni sem a másik emberre, sem az Istenre. A magam ura vagyok. Aztán ezen túlmenően bizonyos elvek is uralkodhatnak rajtunk. Ilyen elv lehet a kényelmi szempont, a kényelem szeretet. Hogyha lehet, akkor minél kevesebb energiabefektetéssel érjek el valamit. Vagy ha mégiscsak meg kell tennem, akkor minimumra szabályozzam azt. Hogy azt a célt, azt az eredményt, azt úgy érjem el, hogy lehetőleg semmit ne tegyek. Vagy ilyen úr lehet a mi életünkben az anyagi. Amikor ezt látom a legfőbb jónak, amikor erőm, időm, legjavát ennek szentelem. Mindent a pénz szerint értékelek, mindent ebben mérek le, és ezen keresztül látok csak. Vagy ilyen úr lehet a mi életünkben a szenvedély is. Bizonyos szenvedélyek. Hogy Jézus Krisztusnak a helyét átvette valami más. És az vált igazán fontossá az én életemben. Tudjátok, hogyha megvizsgáljuk még mindezeket, akkor ennek nyomán annyiszor azt látjuk, hogy megszegényedik a mi életünk, egy bizonyos idő után célt, értelmet elveszíti, megszürkül az életem. De akkor, amikor jön Jézus Krisztus, és ő akar úr lenni az én életemben, akkor nem megszegényít, hanem meggazdagít. Ő az, aki igazán célt, meg értelmet ad az én életemnek. Kiteljesíti az embernek az életét. Jézus Krisztusnak a közelségében igazán átélem azt, hogy mire is teremtett engem. Hogy hol akar engem látni. Jézus Krisztusban nyerek értelmet. Az ő isteni rendelése szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Testvéreim, hogyha a kegyelmet nagyon egyszerűen kellene meghatározni, megfogalmazni, akkor így tudnám mondani, hogy a meg nem érdemelt isteni jóság. Hogy tudnélik, az Úristen nem vétkeink,
gyarlóságaink szerint bánik velünk, hanem szeretetteljesen fordul felénk. Elküldte egyetlen fiát, és a golgotai kereszt áldozatának köszönhetően van esélyünk elnyerni az örök életet. Ő az, aki szabad ösvényt, szabad járást biztosított nekünk. Ha valaki ebben a meg nem érdemelt jóságban él, akkor ez felszabadít bennünket arra, hogy én magam is jóságos legyek, megbocsátó, irgalmas a másik ember irányába. Akkor az ilyen ember sármos emberré válik. Nem véletlenül mondom ezt a szót, mert az eredeti szövegben így hangzik a kegyelemnek a szava, hogy charis. És ebből honosodott meg a mi nyelvünkben, igaz, hogy idegen szóként, ez a szó, hogy valaki sármos. Ha valakit átjár az Istennek kegyelme, akkor az ilyen jóságossá, ilyen megbocsátóvá, irgalmassá tud lenni, sármossá tud lenni a másik irányába. Annyiszor látom azt, főleg a sok esetben frissen megtért embereknél, hogy olyan nagyon keményen alkalmazzák a törvényt, a betűt, a törvény betűjét a másik irányába. Olyan könnyen pálcát törünk a másik ember fölött. Ítélkezünk. És akkor, amikor ezt tesszük, akkor higgyétek el, ezzel nem fogunk segíteni a másik emberen. Nem fog előrébb jutni. De ha azt éli a másik ember, hogy én megtapasztaltam, hogy az Úristen érdemtelenül közelített hozzám, bocsátott meg, ad tiszta lapot a kezemben. És ezt megtapasztalva tudom gyakorolni a másik irányába. Nem érdemli meg talán a másik ember, mert talán gonoszul cselekedett az én irányomba. Mégis megbocsátok, irgalmasságot gyakorolok, szeretetet próbálok tovább árasztani. Akkor ennek nyomán meg vagyok győződő, hogy előbb-utóbb eljut arra a szintre, hogy miért teszi ezt velem az ember. Hát ez nem normális. És ez a fajta közeledés melegítheti át a kő szívét. És juthat el majd arra a szintre, hogy Jézus Krisztus az ő életében is Úr lesz. Hogy ne a szálkát nézzük a másik embernek a szemében, hanem próbáljunk úgy tekinteni rá, hogy milyen lehet a szálka nélkül. Milyen lehet, hogyha igazán szeretet teljesen közelítek hozzá. Mert előbb vagy utóbb, de valamiképpen meglágyul a szíve. Csak ezáltal közelíthetünk, és csak így történhet változás a másik életébe. Ha folyamatosan pálcát törünk, ítélkezünk, a törvény betűjét alkalmazzuk életére, abból nem lesz változás. Egyfelől tehát az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az, amit áldásképpen elmond Pál apostol. A második rész az az atyának a szeretetéről szól. Nagyon sok könyvet írtak már erről a szeretetről. És talán nagyon hosszan lehetne most erről beszélni. De mégis, ami annyira egyértelmű, azzal kapcsolatosan azt érzem, hogy talán csak dadogva tudok beszélni. Erről a szeretetről csupán csak néhány vonást szeretnék különösképpen is kiemelni, az atyának a szeretetéről. Egyfelől azt élem át, és azt tapasztalom, hogy ez a szeretet személyes. Személyesen szólított meg, személyesen formált az anyamében, és személyre szabottan adja a feladatokat, meg a célokat az életedben. Mesterműnek teremtett meg az Isten a maga szeretetéből. És hogy ebből a mesterműből mennyi valósul meg az életedben, az valóban rajtunk múlik. Mert akkor, amikor nem engedjük, hogy az ő szeretete átjárjon bennünket, akkor annyi szürkeség, meg megüresedés, meg annyi lesújtó fájdalom következik ebből. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Egyfelől személyes ez a szeretet. Másfelől pedig úgy gondolom, hogy ajándékozó. Gondviseléséből folyamatosan ajándékoz valamit nekünk az Isten. Persze, nagyon sok mindent olyan természetesnek veszünk, de az Úristen ajándékba adta számodra ezt a földi világot, ajándékba adta az időt, hogy azt az időt, amit tőle kapsz, hasznosan, tőle jövő tartalommal töltsd meg. Ajándékba adta a társakat, azért, hogy ne a magad magányában élj. És ajándékba adta azt a sokfajta lehetőséget, amellyel élhetsz, és amely által kibontakozhat a te életed. Sokfajta kaput megnyit előttünk az Isten. Észreveszünk-e ezeket, bátrak vagyunk-e ezeken belépni, ha ő ezt mondja nekünk. Aztán ezen túlmenően az Atya szeretete önzetlen. Nem a maga hasznát nézi, mint mi, hanem elsősorban az embernek a hasznát, az üdvösségét. Nem arra összpontosítok, ami nekem jó, hanem arra, ami talán a másik embernek lehet jó. Lehet én másképp képzelném el, de ha azt látom, hogy ő így, meg amúgy tud igazán kiteljesedni, akkor engedjem ezt meg neki. Ebből származik a tapintat is, a gyöngétség, hogy ebből a tapintatból tudjam szeretni a másikat. Ezzel a tapintatos szeretettel, nem csupán szeretni, hanem tapintattal szeretni, mert ez kétszer olyan értékes, és kétszer olyan lelket melengető. Márai Sándor fogalmazza ezt meg, hogy mennyire értékes ez a fajta tapintatos szeretet. Hadd olvassak fel néhány sort, olyan, mint egy csodálatos zenei hallás, amely örökké figyelmeztet egy embert, mi sok és mi kevés, mit szabad és mi túlzás, mi fáj a másiknak. Ez a tapintat, mely nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. A tapintatos szeretet nem terhes a közeledésével, nem mondanak egy szóval sem többet, mint amit a másik el tud viselni. És mintha külön, nagyon finom hullám, illetve hallószerveik lennének, úgy neszelik, mi az, ami a másiknak fájhat. Ez a képesség, mondja Márai, emberfeletti. Valóban emberfeletti, és valóban csak az Atya tapintatos szeretetéből megtapasztalva tudok valamit én is csak így továbbadni. És ez a szeretet végezetül az Isten szeretete mindig és minden körülmények között megmarad. Erre a bizonyosságra mindannyiunknak szüksége van. Akár szegények, akár gazdagok, akár írástudatlanok, vagy ötszörös doktorok, akár jelentéktelenek, akár nagy hírnevesek, akár fiatalok, idősek, akármilyen nemzetségből valók vagyunk, mindannyiunknak szüksége van erre a szeretetre. És ha valaki ezt a szeretetet nem kapja meg, megint csak megüresedik az élete. Kedves testvéreim, történhet bármi, megtagadhatnak, kiátszhatnak, megcsalhatnak bennünket. De hogyha ez a szeretet ott van az életedben, akkor ez biztonságot ad és megtart. Az a szeretet, amely valóban soha el nem fogy, és amely mindvégig megmarad. És a harmadik dolog, ami megfogalmazódik ebben az ígében, az a Szentléleknek a közössége. Akkor, amikor a Szentlélekről hallunk, talán első renden a tűz fogalma jut eszünkbe. Ilyen kettős tüzes nyelvek jelentek meg a tanítványoknak a feje fölött. Ez az a tűz, amely úgy tud áttüzesíteni és átmelegíteni, hogy annak nyomán kész vagyok elindulni a másik ember irányába. Ez az a tűz, amely kész megtisztítani, amely kész tiszta emberré tenni engem. Legyenek tiszták a tekintetünk, legyen tiszta a szívünk, legyenek tiszták a szándékaink. Hányszor bemocskolódik a szándékunk is, a beszédünk is, de annyiszor a tekintetünk is. A Szentlélek az, amely így tisztává tud mosni. Ki tudja égetni belőlünk azokat a salak dolgokat, amelyeket időnként felszedünk. És a Szentlélek az, amely, hadd mondjam így, egyfajta belső inspirációt meg, belső indítatást ad.
hogy bizonyos helyzetekben mit tegyek, hova induljak, hogyan valósítsam meg azt, amit az Úristen rám bíz. És ezen túlmenően, amit egészen konkrétan megfogalmaz Pál, a Szentléleknek a közössége. A Szentlélek az, amely bennünket most egy közösségként tart bennünket. A Szentlélek az, amely összekapcsol, egy gyülekezetté formál. És éppen ezért úgy gondolom, hogy nincs magánkereszténység. Annyiszor hallom azt, hogy otthon én megélem a magam kereszténységét, az Istennel való kapcsolatomat. De az az Isten akarata, hogy itt egy közösségként éljük át azt, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, és így is meg akar bennünket szólítani Szent Lelke által. A Szentlélek az, amely végig kísér bennünket, mert úgy tapasztalom, hogy vannak ilyen megfelezhetetlen utak, és megfelezhetetlen pillanatok, amikor nem jöhet veled már senki. Elfogynak az emberi kezek, bizonyos fájdalmakat neked egyedül kell hordozni, bizonyos kereszteket neked kell vinni, az életet, a magad életét neked kell megélni, és a halálodat egyedül kell meghalnod. De ezekben a helyzetekben is jön velünk a Szentlélek közössége és közelsége. Ez a többlet. Pál apostol nem azért mondja el a korintusiaknak ezt az áldást, mert csupán szép szavakat akar elsorolni, vagy különlegeset akar mondani, vagy elismerést akar várni az emberektől, hanem azért mondja, mert ez valóság az ő életében. Mert ez a legfőbb jó, amit kívánhat egy másik embernek. És aki ezt a kegyelmet, szeretetet és közösséget megtapasztalta, annak életében kiformálódik a válasz, hogy valamit nekem, erre válaszolni kell. Valóban csak akkor tudok kegyelmesen, szeretetteljesen viszonyulni. Csak akkor érzem az igényt az életemben a közösség iránt, ha mindez már kialakult az én életemben. És ennek nyomán, így egészen egyszerűen mondva, aki ennek az áldásnak a birtokosa, azt így mondom, hogy Jézus Krisztus, hogyha jó hozzám, ha kegyelmes hozzám, akkor tudok igazán jóságosan, kegyelmesen, irgalmasan fordulni a másikhoz. Ha átéltem azt mélységesen, hogy az én atyám szeret, csak akkor tudok én is szeretetteljesen viszonyulni. Ha átéltem ennek a közösségnek, a Szentlélek közösségének az erejét, akkor vágyakozom ehhez. És akkor tudok mást is hívogatni ebbe a közösségbe. Azért, hogy ő is megtapasztalja ennek az áldását. Nem múlik el nyomtalanul ez az áldás, hanem tovább vezet bennünket. Csak akkor tudjuk ezt az áldást hitelesen továbbmondani, ha mi magunk megtapasztaltuk. Legyen hát velünk az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége. A sokszor szürkének ható hétköznapokban is. Amen.
Válaszoljunk az íge szavára a 367-es számú énekünkkel. A 367-es számú énekünknek mind a négy verszaka eléneklésével. Szent vagy örökké, Atya Úristen!
Megtartottál, elnyomorultál benn.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy te minden alkalommal kész vagy bennünket megáldani azért, hogy mi magunk áldás lehessünk ebben a földi világban. Köszönjük, Istenünk, hogy ránk bízod ezt a nemes feladatot, hogy mi magunk is áldás továbbítók lehessünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha átélhetjük már azt, hogy te vagy Jézusunk a legfőbb Úr a mi életünkben. Te vagy a mi szívünkben a legmagasabb helyen. Neked szentelünk trónt a mi életünkben, és a te akaratod szerint akarjuk igazítani önmagunknak a sorsát. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogyha sok esetben valami más veszi át az Úr hatalmat a mi életünkben. Bocsáss meg, hogyha sok esetben mi a világnak akarunk szolgálni, vagy ha egy másik személy uralkodik felettünk, vagy ha önmagunk ura akarunk lenni, vagy bizonyos elvek mentén akarunk élni ebben a világban. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogyha sok esetben az anyagiak, vagy pedig a szenvedélyek válnak úrrá a mi életünkben. Hiszen ennek nyomán annyiszor átéltük, hogy üresség, annyiszor átéltük, hogy megszegényedés van jelen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban akarsz bennünket meggazdagítani, azért, hogy célt, értelmet nyerjen a mi életünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus kegyelmesen fordul felénk ezen a mostani Isten tiszteleten is. Kész megbocsátani minden mi bűnünket, vétkeinket. Kérünk, Istenünk, ne engedd, hogy hiába valóvá tegyük ezt a kegyelmet, hanem hadd tudjon élni a mi életünkben. Ennek nyomán hadd tudjunk mi magunk is igazságosak, mi magunk is megbocsátóak, irgalmasak, szeretetteljesek lenni a másik ember irányába. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy te szeretsz bennünket, és a te szeretetedet annyifajta módon már kinyilvánítottad. Köszönjük, hogy ez a szeretet személyes, köszönjük, hogy ajándékozó, gondviselő Istenünk vagy. Köszönjük, Istenünk, hogy tapintatosan jössz felénk, tapintatosan akarsz szeretni bennünket. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, hanem mindörökké megmarad. Mert annyiszor átéljük, hogy elfogynak az emberi kezek, sok esetben a fájdalmakat, kereszteket egyedül kell hordozni, de olyan jó, hogy te ezekben a pillanatokban is jössz velünk. Köszönjük, hogy szent felked által lakozást vettél a mi szívünkben, megtisztítottál, áttüzesítetted a mi lényünket, célt, értelmet adtál nekünk, új lehetőségeket biztosítottál nekünk, és köszönjük azt is, hogy most a Szentlélek közösségében itt együtt lehetünk. Nem emberi csinálmány az, ami itt történik, hanem a te útbaigazításod, hiszen azt ígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, Istenünk, hogy a Szentlélek az, amely összekapcsol bennünket, egy közösségé, egy gyülekezetté formál bennünket. Kérünk Istenünk, add, hogy mindezeket igazán önmagunkhoz tudjuk kapcsolni, azért, hogy mi magunk is áldással válhassunk környezetünkben. Mindezeket tovább adhassuk hitelesen. Köszönjük Istenünk, hogy tudhatjuk, továbbra is velünk maradsz minden napon. Köszönjük, hogy velünk marad az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége. Amen. Csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati perselybe ezúttal is az ördögkeresztúri családot fogjuk támogatni, akiknek leégett a háza. Ugyanakkor hirdettek egy megemlékezést is. Kegyelettel emlékezik a család az egy éve elhunyt pap Jánosra, volt Arad utcai lakosra. Vigasztalást kívánunk a hozzátartozóknak. Ugyanakkor hirdetem azt, hogy az adó 2%-ának átutalására vonatkozó kérést ma még be lehet hozni, holnap leadjuk a pénzügyi hivatalba. Ugyanakkor örömmel hirdetem azt is, hogy május 28-án szombaton 13 órakor esküvő lesz templomunkban. Bodor Márton Lóránt 28 éves dezméri lakos, illetve Nagy Timeo 24 éves hajadon fognak áldást kérni házasságukra. Nagy Timea Molnár Pio Árió utca 5 szám alatt lakik. Isten áldja meg az ő házassági frigyüket. Hirdetem azt is, hogy megérkezett a Family című folyóirat, hátul az asztalnál át lehet venni. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy a június 5-i helyhatósági választásokra lehet mozgó urnát kérni az otthon lévő betegeknek, de kell orvosi igazolást kérni a házi orvostól. És végezetül azt is hirdetem, hogy áldás után a Diakónia Alapítvány bemutatója következik, éppen ezért kérem a testvéreket, hogy még néhány percig maradjunk bent a templomban. Hitvallástételre készülve énekeljük a 173-as számú énekünknek mind a három verszakát. A 173-as számú énekünket keressük ki. Az első verszaka így kezdődik: ti keresztények, dicsérjétek Istent!
Ego Jesus, O
Tegyünk vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.